kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Lukács Krisztina a beszélgető társam a mai alkalommal, akit igen régóta ismerek, egy templomba járunk, és Kriszta tulajdonképpen sok szempontból a lelke ennek a budai plébániai közösségnek. Hitoktató is, újságszerkesztő is, egykori minisztráns és istápolója, gyámola a káplánoknak sorozatban, akik a plébániára érkeznek, de a családjával is meg fogunk ismerkedni a beszélgetés során. Köszöntelek a stúdióban, kedves Kriszta. Kezdjük talán a szüleiddel, honnan jöttél. Úgy tudom, hogy igen, megpróbálta a történelem a családodat. 56 is szerepel benne, Trianon is szerepel benne. Szólj egy kicsit magatokról, a régebbiekről.
Igen, a család apai ágról felvidéki, pontosabban szepességi eredetű. A dédszülők és az ő szüleik is ott éltek. Déd nagyanyám egy híres szepességi családnak a leszármazottja, a Molitori Szoké. A Fekete Város című filmben lehetett sokszor hallani, hogy mikor érkezik a Molitoris, és majd elküldjük a Molitorisszal. A felvidéki postakocsi járatot üzemeltették, és a család nevéről volt ismert a postakocsi járat is.
Elég latinosan hangzik ez a
igen,
név. Cipszerek vagytok?
Nem, cipszereknek a szepességi szászokat nevezik. Magyarok vagyunk, de a család minden tagja természetesen folyékonyan beszélte az ott használt három nyelvet, a magyart, a németet és a tótot.
Milyen szerepet játszott édesapád a Trianon utáni időkben, amikor elég sokakban fölmerült, hogy nem hagyjuk?
Igen, hát az elég későn volt, még azért egy szóval visszatérnék az ő menekülésükre. Dédapám állami tisztviselő volt, majd Lőcse városában lett pénzügyi tanácsos, Lőcsén éltek, és mint állami alkalmazottnak hűségesküt kellett volna tennie a cseh államra, ezt nem tette le, úgyhogy menekülniük kellett, egy éjszaka pakolták vagomba, amit tudtak, és jött el három gyerekkel. Trianoni döntés után hónapokig vagonban éltek, majd a Mária Valéria telepen kaptak lakást, ami egyébként rokonaim elbeszélése szerint nem volt egy annyira rossz hírű hely, mint azt később beállítani akarták, sőt, kifejezetten a menekültek számára épültek az Üllői út külső részén a városi házak. Összetartó közösség élt ezekben a házakban. Elég nehéz volt a megélhetésük, de igyekezett azért a család együtt maradni, talpon maradni. Nagymamám két kicsi gyerekével maradt hirtelen özvegyen, 4 éves kisfiával, édesapámmal és 2 éves húgával, tehát őt is a szülők fogadták vissza.
De úgy tudom, hogy valahogy vissza akarták foglalni a szepességet.
Igen, amikor aztán 1938-ban már erősödött a revízió gondolata, édesapám ekkor 15 éves volt, a felvidékiek és szepességiek szabad csapatot szerveztek, és minden épkézláb férfi embernek szinte kötelessége volt ebbe a szabad csapatba jelentkezni. Ő ugyan még nem ütötte meg azt a 16 éves korhatárt, amikor jelentkezhetett volna, hozzá is tett az életkorához 2 évet, hogy fölvegyék, de hát ez kiderült, úgyhogy így a katonai kiképzésre, ami Háros-szigetén zajlott hétvégeken, arra nem fogadták be, de rádiósnak kiképezték. És ő boldogan járt ezekre, sajnos az a baj, hogy iskola helyett. negyedik gimnáziumba járt akkor, de hát megbukott, mivel többet foglalkozott a Felvidék visszafoglalásával, mint a gimnáziumi tanulmányokkal.
Hát szerencse azért, hogy nem engedték a tűzvonalba, de lett ebből valami? Ez a kezdeményezés hogyan végződött?
Tudomásom szerint nem lett. A szándék és a lendület volt meg, mód aztán nem adódott rá, hogy bizonyítsanak.
Hát a Szepesség olyan gyönyörű része a történelmi Magyarországnak, azok a szepességi városok, hogy nem csoda, hogy aki azt érzi hazájának, az nagyon nehezen törődik bele abba, hogy ehhez már nem sok közünk van, legalábbis jogilag.
Igen, szoros szövetségben is éltek az ide került szepességiek, létezett egy szepesi diákszövetség is, amelynek diák otthona volt, de volt egy szepesi szövetség is, amelynek a második generációja, a szüleink korosztálya még tudott egymásról, és kapcsolatot is tartott, ha már nem is szövetségi formába. A mi generációnkban pedig néhány ember, akik a szülei révén ismerik egymást, tudunk, de már nincsen kapcsolat.
Van-e még rokonság a szepességben?
Nincsen. Sajnos nincsen már. Idősek voltak, nincs már a élő rokonság.
Talán ugorjunk az időben, 38 volt, amikor tinédzser az édesapád, és a Szepesség visszafoglalásáról álmodozik társaival, de azt hiszem, hogy 56-ban már nem álmodozott a szabadságról.
Nem, akkor ő már tett is érte, viszont mivel ő így a gimnáziumot nem tudta befejezni, ezért inasnak adták a Ganz Vagon és Gépgyárba. Ott géplakatos inasként szabadult, és 1940-től kezdve ott is dolgozott. Így hát természetes volt, hogy amikor a forradalom kitört, akkor ő már egy megbecsült és ismert embere volt a gyárnak. Az első napokban sehogyan nem kapcsolódott be, hiszen október 22-én hozták haza új szülött gyermeküket a kórházból, vagyis engem, igen, és hát ez jobban lekötötte őket, mint a körülöttük zajló események.
De utána?
Utána, október 27-én érezte úgy, előtte is már 25-én próbált bemenni a gyárba, de hát az a kisebbi gond, hogy közlekedés nem volt, mert onnan Farkasrét környékéről kigyalogolt a Népligethez, de nem engedték be őket a gyárba. 27-én azonban újra ment, hogy fölvegye a munkát, akkor már nagyon sokan gyűltek össze a gyárnál, és látták az emberek, hogy az idéglenes munkástanács tulajdonképpen a gyári pártvezetésből és őrségből áll. És ezt ők nem voltak hajlandók elfogadni, saját választású munkástanácsot akartak.
Aminek?
Aminek a választása úgy történt, eleve azt tudni kell, hogy a Ganz gyár egy 6-7 ezer főt foglalkoztató nagyipari üzem volt, akkor olyan 2000-en lehettek ott jelen. Akiket láttak maguk közt és ismerték, bekiabáltak egy-egy nevet, hogy legyen ő. Édesapámat sokan ismerték, meg is választották, tehát ő lett az idéglenes munkástanács elnöke.
És ennek meg is ittátok a levét, ugye? Ennek, különösen, de azt hiszem, hogy
ennek
a család
később
is.
Meg is ittuk a levét, hiszen amikor aztán később novemberben megalakul a Nagy-Budapesti munkástanács, akkor ő abban is szerepet vállal. Amikor a Ganz gyárban a végleges munkástanácsot megválasztják, annak aztán titkára lesz, és mindvégig, amíg lehetőség volt arra, hogy helytálljanak, felelősséget vállaljanak, addig ők tették a dolgukat.
Mi a keresztneve édesapádnak?
Lukács Tamás.
Lukács Tamás. És a megtorlás hogyan érintett benneteket?
A megtorlás két lépcsőben érintett, először decemberben tartóztatták őt le, és vitték el egy éjszaka otthonról. Ezt persze megtudták a gyáriak, és másnapra sztrájkba lépett az egész Ganz gyár, ami azért komoly kiesést jelent, meg hát a hír maga is, hogy a Ganz gyár sztrájkol, az nyilván nem volt ínyükre, tehát elengedték második nap, visszamehetett a gyárba. Ekkor azonban szüleim tudták, hogy tulajdonképpen ezzel csak időt nyertek. És így is volt, 57 májusában vitték el, a nagyidős elítéltek közé tartozott, a népi demokrácia elleni izgatásért 8,5 évre ítélték.
nem akarták az országot elhagyni a csecsemővel a kezükben, mert az egy lehetőség lett volna talán.
Igen, ezt én is kérdeztem később, és édesapám azt mondta, hogy nem, amit én tettem, vállalom, hiszen abban semmi rossz nem volt, én nem fogok elmenekülni, és nem mentek el.
Utólag visszagondolva nagyon jól tettem, mert itt vagy közöttünk, nem biztos, hogy ismernénk egymást, hogyha
és én akkor is örülök
Kanadába
annak,
távoztatok
hogy
volna.
Itt nőhettem föl.
És mennyit ült édesapád végül is?
Végül is a 63-as amnesztiával szabadult 63. szeptemberében, akkor én már iskolába jártam.
Édesanyádról is szóljál, légy szíves, mert azért, ha csak ennyi, hogy egyedül neveli a gyermekét, és a férje börtönben van, már az egy hősi cselekedet.
Mindenképpen az. Szóval édesanyámra úgy tudok visszaemlékezni, hogy a csöndes hűség és kitartás embere volt. Sajnos bele is betegedett ebbe a feszültségbe, ebbe a helytállásba, úgyhogy még iskolás éveim alatt elvesztettük őt.
És hogyan tartotta el édesanyád a családot, a kis családot, téged és önmagát? Hát gondolom, hogy nem háztartásbeli volt.
Sajnos édesapám letartóztatása után egy időre azzá kellett válnia, mert kitették az állásából, és azzal, hogy férje börtönben van, nagyon nehezen talált munkát.
Mit csinált?
Akkor már 56-ban az Országos Filharmóniától tették ki, hangversenyrendező volt, de korábban 1942-től 54-ig a Magyar Rádió zenei osztályának volt titkárnője. Érdekes módon került oda, ő kereskedelmi iskolát végzett, és a Futura olajmag kereskedő vállalatnál dolgozott ügyintézőként, ami nyilván nem egy fiatal lány álma. És májusban vasárnap kimentek barátnőjével a BMW-re megnézni a vásárt. Akkor ott a rádió üzemeltetett egy szívküldi sátrat, ahol a fronton lévő honvédeknek lehetett üzenetet küldeni. Ahogy ott a két lány átsorgott, megszólították őket, hogy nem jönnének-e segíteni fölírni az üzeneteket. Mentek, a barátnő hamar elunta, hiszen nem ezért ment ki a vásárba, édesanyám pedig ott maradt egész nap, és a nap végén megkérdezték, hogy nem lenne kedve a rádiónál dolgozni. Így került a rádió zenei osztályára, szerették, megbecsülték, sok köszönő kártyát, névjegyet, levelet őrzök Cifra Györgytől, Ilosfalvi Róberten át Ferencsik Jánosig, amiket ő kapott munkája elismeréséül, köszönetül.
És ez a rádiós állás veszett el édesapád
letartóztatásával
kezdetén. Igen.
Igen, nem sikerült aztán később visszakerülnie. A közért vállalatnál tudott adminisztrátorként elhelyezkedni.
Édesapád 63-ba szabadult, és mit tudott kezdeni magával utána?
Nehezen tudott elhelyezkedni, hiszen mindenhol benne volt a múltjában ez a börtönviselt állapot. Arról szó sem lehetett, hogy a ganzgyárba kerüljön vissza. A kogéptervnél próbálkozott, tehát mindenképpen gyári ipari területen akart lenni, és a csepeli hajójavítóban kapott állást, majd onnan átkerült az óbudai hajógyárba fizikai munkásként, és aztán nyugdíjazásáig, sőt nyugdíjasként is az óbudai hajógyár volt a munkahelye.
Most már nincs közöttünk, meddig élt, mikor halt meg?
2000-ben.
Tehát megérte a rendszerváltozást.
Megérte a rendszerváltást, igen. Még annak az örömével és lendületével.
Mindenféle csalódástól mentesen, gondolom, akkor még, vagy legalábbis...
Akkor még mentesebben.
És bekapcsolódott igen. Akkor a POFOSZ, vagy valamelyik szövetségbe?
Bekapcsolódott, igen, hívták, az 56-osok szövetségébe kapcsolódott be, valamint Rácz Sándor neki jó ismerőse, talán mondhatom, hogy barátja volt, hiszen én is ismertem őt, járt föl hozzánk is, és ő mellette igyekezett tevékenykedni.
És milyen úgy fölnőni óvodáskorú? Nem tudom, voltál-e óvodás?
Nem lehettem óvodás.
Igen? Osztályideget nem vettek fel óvodába?
Igen, igen, 3 évesen bizonyára rossz hatással lettem volna óvodástársaimra, úgyhogy nem lehettem óvodás.
mikor tudtad meg, hogy az apukád börtönben van, vagy tudtad-e, hogy börtönben van az apukád?
Első perctől tudtam. Úgy döntöttek, hogy úgy fognak fölnevelni, hogy mindig a koromnak megfelelően mondják el az igazságot. Tehát nem volt semmi titkolózás, mindig tudtam, és amennyit éppen fölfogtam belőle. Hogy mennyire éreztem erről egy családi történet, nagymamám költözött akkor hozzánk, mikor édesapámat elvitték, ő élt velünk, amikor már olyan 4 éves nagyobb bacska voltam, szerettem mozgolódni, akkor ő biztatott mindig, hogy majd édesapát, ha hazajön, megtanít úszni, biciklizni. A könyvespolcon volt róla kint egy fénykép, de csak így mellig ábrázolta, és amikor szintén egyszer elhangzott ez, hogy majd ő megtanít, mesélik, hogy keserves sírásra fakadtam, hogy de hát hogy fog ő megtanítani, ha nincs is lába. Úgyhogy nem tudtam elképzelni, hogy milyen is az édesapám.
Döbbenetes. Amikor elkezdtél iskolába járni, oda azért már fölvettek iskolába.
Oda muszáj volt fölvenni, igen.
Hogyha a tanítónéni kérdezi a gyerekeket, mert hogy ez a témája az órának, hogy kinek mit csinál az édesapja, meg egyebek, hát akkor már nem azt kellett mondanod, hogy az enyém börtönben van, de
hát ezzel együtt... szeptemberben, igen.
Úgy kezdődött, 63-ban mentél iskolába.
Szeptember végén szabadult, igen. Érdekes dolog, ezt most tudtam meg pár éve, azon furcsa osztályok közé tartozunk, akik alsós osztálytalálkozót tartottak.
Hova jártál iskolába?
Az ELTE tanítóképző gyakorló iskolájába, igen. És akkor az még csak 4 évfolyamos volt, tehát utána szerteszéllyel mentünk 5. osztályt keresni, és egyszer valaki osztálytárs vette a fáradtságot, és pár éve összehívott egy alsós osztálytalálkozót. És ott mondta el egyik osztálytársunk, hogy tudom-e, hogy miért szeretett annyira engem Ica néni első osztályba. A tanítónéni, amit valóban éreztem is, hát mert az ő férjét is elítélték. Úgyhogy így azt mondhatom, hogy az iskolát ezzel a megkülönböztetett szeretettel kezdtem. Másodikban meg aztán jött egy tanítónő katonatiszt férjel. No, akkor megkaptam azért.
Igen, tehát
a megkülönböztetés másik felét,
kaptál.
Igen.
Voltatok-e édesanyáddal látogatóban, akkor börtönben, vagy nem? Mármint édesanyád biztos volt.
Ő volt, amikor lehetett. És 6 évesen én is voltam egy beszélőn, ehhez édesapám ragaszkodott, hogy lássam őt. Annyi emlékem van, hogy bemegyünk egy nagy terembe, rács van, és a két oldalán csíkos ruhás emberek állnak, mögöttük fegyőrök, egyik előtt megállunk. És
tehát az első édesapám. Személyes találkozásod édesapádra, amire visszaemlékszel.
Igen, a börtönrácson keresztül, igen. Hogy mit beszélgettünk-e?
Egy olyan kiegyensúlyozott, jó humorú, bölcs hölgynek ismerlek, okozott-e ez sérülést, vagy ellenkezőleg, rossz az ellenkezőleg, egy olyan történelemszemléletet, meg egy olyan realitásérzést, amely a hangulatodra, az emberi kapcsolataidra nem telepszik rá. Tehát hogyan lehet együtt élni egy ilyen gyermekkorral?
Úgy lehetett, hogy egy egészen furcsa biztonság vett körül.
Hogy ennél rosszabb nem lehet már?
Nem, hogy én a mindenki gyereke voltam.
Vagyis?
A házunkba sok volt például a nem dolgozó háziasszony. Ők vigyáztak rám napközben. Én nekem mindenhol otthonom volt. Hol itt voltam egyik nap, hol ott voltam. Tehát mindenki törődött velem, velünk, mindenki igyekezett segíteni.
Ellenszenvet, említetted ezt a katinatiszt feleség tanítónőt, de tehát volt olyan is, aki azt mondta, hogy büdös ellenforradalmárnak a gyermeke, stb. Tehát volt kellemetlenséged is ebből, vagy nem igen?
Gyermekként nem. Talán mert nem kerültem olyan közegbe, tehát gyerekként inkább mindig azt éreztem, most már ezt azért felnőtt fejjel megfogalmazva, hogy ki a saját tehetetlenségét, lelkiismeret furdalását akarja jóvá tenni azzal, hogy bennünket segít. Tehát még a ganzgyárból is időről időre érkeztek a postautalványok, azzal az összeggel, 100 forinttal nagy pénz volt az akkor, amit összegyűjtöttek, és mindig annyi állt.
Tehát nem a hivatalos
nem.
Kint
amit ők egymás,
volt
az
ez,
nem
hanem
volt,
a,
hanem
az
amit
egykori kollégáknak
kollégák gyűjtöttek.
Szolidaritása.
Van még ilyen utalvány. A feladó helyén annyi állt mindig, hogy jó elek, gyár utca. Tehát nem feledkeztek, meg jöttek. a korábban szabadult rabtársak is jöttek, ha be kellett hordani a tüzelőt a pincébe, ha férfikész segítségére volt szükség. Tehát én inkább az együttérzést, a mellénkállást tapasztaltam.
Szentendrei ferencesek volt az alma mátered a középiskolák között.
Igen, a nagyon szeretett középiskolám. Kettős oka volt, hogy oda kerültem. Édesapám az ellenállást látta abban, hogy a lányát egyházi iskolába adja. Édesanyám akkor már nagyon súlyos beteg volt, gimnáziumi éveim alatt halt meg, ő pedig szerette volna jó helyen, megbízható kézben tudni a gyerekét. Nekem meg nem volt ellenemre, hogy oda kerüljek.
Talán a 60-as évek végén, amikor gimnázium, vagy 70-es évek elején
azért
mentél.
Azért már 70-es évek elején
mentél gimnáziumba, akkor már nem volt végül is olyan nehéz bekerülni más gimnáziumba is. A Szentendrei gimnáziumról mondják, hát egyrészt egy egykori ütött-kopott csendőr laktanyában alakult meg 1950-ben.
Úgy adták a ferenceseknek, hogy úgyse fognak tudni iskolát csinálni.
És hát
és ma is
a bér is százottak osztályilegenek, akiket máshova nem vettek föl, arisztokraták gyerekei mentek ebbe az iskolába. Gondolom, hogy mikor te elkezdted, akkor már ez nem volt annyira szembeötlő.
Hát azért annyira mindenképpen szembeötlő volt, hogy amikor az általános iskolában 8. osztály fél évében beadtam a papírt, hogy hova, nagy fölháborodás tört ki a tanári karban, hívatták édesapámat, és akkor hangzott el, hogy csak mondjuk, melyik fővárosi középiskolába szeretnék menni.
Tehát mindent megtettek, hogy ne a klerikálisok
igen,
fészkébe kerüljön.
Mert hogy elrontja a gyerek jövőjét. És ezt vegye figyelembe. Ő persze hajthatatlan maradt, és akkor 8. fél évben rajgyűlés keretében megfosztottak az úttörő nyakkendőtől.
Na.
Hogy méltatlanná váltam a viselésére.
Amiért azért gondolom,
ami
te elszomorodtál akkor, mert ez egy súlyos megbélyegzés.
Átbögtem miatta egy estét, hogy engem oda kiállítanak, és elveszik azt a nyakkendőt. És hát mit csináltam én, hogy
igen,
ez jár érte.
Kárpótolt a ferences gimnázium ezért a meghurcoltatásért?
Feltétlenül. Akkoriban még a gimnáziumnak az az időszaka volt, amikor a többi feloszlatott szerzetesrendi tanár ugye már nem taníthatott saját gimnáziumába, tehát a maradék meglévőkbe jött. A többi rend jobban el tudta látni tanárral az iskoláit, mint a ferencesek.
Mert azok tanítórendek voltak.
Mert azok eleve tanítórendek voltak, a ferencesek pedig megörültek a cisztereknek, premontreieknek, szalézieknek, úgyhogy egy nagyon jó tanári gárda
hát
volt.
Hát egy vegyes szerzetesi hovatartozás szerint vegyes
igen,
tanári karatok volt, és csak kijöjjön talán a tornatanárt.
A tornatanár.
Mindenki szerzetes volt akkor,
akkor
még.
Akkor nem volt még világi igen, tanárunk. Mm-hmm. Igen. Egy jó légkörű, családias, hiteles tanárokból és papokból
amikor
álló.
Megbeszéltük ezt a beszélgetést, az ötletet apropót az adta, hogy a volt osztályfőnöködnek egy jubilauma van most, ami miatt egy megemlékező szentmisére mentél a Margit körúti ferences templomba. Ki is volt az osztályfőnököd?
Igen, július első vasárnapján volt az érte bemutatott szentmise, mert Sarlós Boldogasszony napján szentelték őt pappá, 65 éve. Galic Töhötöm atya volt az osztályfőnököm.
Hú, erről a szeméről én hallottam nagyon híres történeteket, bár nem tornatanár volt, de a diákok bármikor be tudták ugratni, hogy a
hogy
katedrán félkézzel.
A katedrán félkézzel mutasson be kézenállást, igen, kémia-biológia tanár létére, és ezt ő szívesen meg is tette.
Milyen ember volt? És milyen sors volt mögötte? Mert azért minden Ferences sors, mögött ott volt egy nagy történelem.
Mögött nagyon nehéz sors volt. Tóth Komlósi származású.
A legjobb paprikás szalámi onnan való, úgy tudom.
Bizonyára ő is mesélt sokat szeretett városáról, és újonnan szentelt pap volt, Gyöngyösön volt, amikor egy kis kabátban vitték el az utcáról.
Málenki robot?
Igen, 2 év Málenki robotra.
Amit lévén ezek szerint sportos volt, tehát kibírt.
Tehát kibírt, igen, és innen hozta magával azt a mondását, amit aztán nekünk is sokszor mondott, hogy hiszek a napban akkor is, ha nem süt, hiszek Istenben akkor is, ha nem érzem. És ő igyekezett tartani raptársaiban a lelket is, és visszaemlékezve a gimnáziumi évekre mondhatom, hogy töretlen hittel és derűvel tudta folytatni az életét.
Édesapád börtönévei után egy olyan osztályfőnököt kapsz, aki Szibériát járt. Tudtátok-e róla, hogy a hadifogság része volt az életének?
Igen, mesélt róla az osztálynak, akkor, amikor erről egyébként nem volt szabad beszélni, tehát tőle hallottunk erről.
Az egyetlen koedukált egyházi iskola volt abban az időben, amikor hát 8 katolikus gimnázium maradt a sok száz, több ezer katolikus iskola helyett 1950 után. Ez az iskola miben volt más? Jól lehet, más középiskolában nem jártál, de hogy éreztétek? Mi az, most hogy érzed, hogyha visszagondolsz, mi az, amit köszönhetsz ennek az iskolának?
Magát a ferences lelkiséget, azt az egyszerűséget, természet szeretetet, derűt, amit a tanáraink, maguk is szerzetes papok tudtak sugározni. Akkoriban ez egy földszintes vidéki épület volt ez az iskola. Családias, meghitt, a tantermeknek saját kályhájuk volt.
És ti raktátok bele olykor?
Nem, Mihály nem? Testvér fütött be minden
tehát
reggel.
Tehát egy ferences laikus testvér, igen, akinek a dolga az volt többek
volt
között?
Ez a dolga, mi sütöttük rajta hol az almát, hol a vonalzót, amit éppen lehetett, és végül is felszabadult diákéveket tudtunk ott élni. Az iskola érdekessége azért is lehetett koedukált, mert nem bent lakós volt. Tehát mindenki bejáró volt.
Van egy híres utolsó, vagy első kocsija a Szentendrei hírnek.
Igen,
ma
a harmadik kocsija volt az, amivel kötelező volt utaznia a kisebbeknek.
Ami 7 órakor indul a Batthyány térről mondjuk.
Igen, és csak az alakocsival lehetett menni, tehát csak a diákkocsival lehetett, amiben szigorú tanulás volt Árpád hittől Pomázig.
Ott csak ti voltatok,
ott
a Szentendrei Ferences iskola diákjai,
igen.
És a tanárok is utaztak veletek.
Utaztak, hiszen Margit körútról jártak ki, igen. Utaztak velünk.
Tehát az első tanóra tulajdonképpen a Héven volt?
Nem, ott magunk tanultunk, tehát ott csöndben mindenki tanult. Ezt jól viseltük, egyre nagyobb gimnazistaként azt viszont nem szerettük, hogy az állomástól körülbelül 1-2 kilométeres út vezet a városon át az iskoláig, és párosával, tanári felvezetéssel vonultunk át a városon. Hát ez már egy kamaszodó gimnazistának.
Volt-e kötelező viseletetek, sapka, jelvény, valami?
Jelvényünk volt, igen, a Paxet Bónumos Ferences jelvény, sapkánk nekünk már nem volt. Amit sajnáltam viszont, hogy nekem soha nem lehetett matróz blúzom, azt úgy irigyeltem a többi középiskolás lánytól.
Mi volt a formaruha egy ünnepségen?
A lányok formaruhája fehér ing volt, sötétkék nyakkendő, és abba beletűzve az iskola jelvény.
Tőt Matyáról megemlékeztünk, az osztályfőnöködről. Ki volt még olyan tanár, akire nagy szeretettel gondolsz, gondoltok vissza?
Elsősorban dr. Vas József tanár urat kell említeni, ő szalézi tanár volt, és a legtöbb órát ő tartotta nekünk, hiszen magyar történelem és latin szakos tanár volt, mindhárom tárgyat tanította is, tehát sokat voltunk vele. Ő tanított meg arra a ma divatos dologra, akkor még ennek a nevét nem hallottuk, hogy tanulásmódszertan, hogy hogyan kell jegyzetelni, hogyan kell a lényeget kiemelni, hogyan kell fölkészülni egy órára, tehát még főiskolásként, egyetemistaként is abból tudtunk élni, amilyen módszereket ő megtanított nekünk. Nem beszélve nagyon alapos tárgyi tudásáról és igazi tanári vénájáról. Szikra tanár úrról kell megemlékezni, akinek emlékére alapítványt is hoztak létre az iskolában. Díjat adnak át. Tehát sok olyan tanárunk volt, akire szeretettel gondolunk vissza.
Összetart az osztály? Osztálytalálkozóitok vannak?
Osztálytalálkozóink vannak, igen. Az 5 éves érettségi találkozókat azt mindig megtartjuk. Eleinte voltak felbuzdulások, hogy legyenek közte is találkozók. Azért nehéz megoldani, mert eléggé szét vagyunk szórva az országban, hiszen eleve csak az osztály fele volt pesti, a többiek a környező falvakból jártak be.
Továbbtanulás jelentette hátrányt, hogy édesapád, illetve az hogy iskolán. Klerikális egyházi iskolába jársz, vagy akkor már nem?
Jelentett hátrányt, mert ami az én álmom volt, hogy történész levéltáros leszek, és majd a levéltár épületének ódonfalai közt szép régi okiratokat fogok nézegetni. Hát erre esélyem nem lett volna, hogy bölcsészkarra ezzel az önéletrajzzal fölvegyenek. Így egy merésznek tűnő váltással a vendéglátóipari és kereskedelmi főiskolára jelentkeztem, ahol fakultációként lehetett majd a vége felé az idegenforgalmat is fölvenni. Nem bántam meg, hasznomra vált mindaz, amit ott tanultam, és a végzés után 1978-tól 90-ig az idegenforgalomban is dolgoztam. Levelezőn végeztem el közben a közgazdasági egyetemet. Tehát végül is mindegyikünk el tudta érni a célját. Legfeljebb hosszabb idő alatt, akik óvónők, tanárok szerettek volna lenni, úgy tudták elkezdeni, hogy képesítés nélküli nevelőnek mentek el.
És akkor már munkáskádárré váltak, vagy legalábbis...
Fölvették, és akkor pár év után estén levelezőn.
Tehát van egy híres történet nálad, idősebb generációhoz tartozó Stanka István színész, nem tudom, hallottad-e?
Igen, hogy a pásztor volt
görög
az katolikus édesapja, igen.
Pap az édesapja, és hát többször nem vették fel a színművészetire, míg aztán valaki tanácsára nem azt írta be, hogy lelki pásztor az édesapám, hanem csak azt, hogy pásztor, és akkor átcsúszott. Az Apor Vilmos téren, mostani Apor Vilmos téren, mikor túl van jelen az életedben?
Elég későn, mert amikor hirtelennyében megkereszteltettek édesapám letartóztatása előtt, akkor református nagymamámra és édesanyámra ott maradt egy katolikus gyerek.
És nem tudta, hogy mit is kell kezdeni
és
egy katolikus
tudták,
gyerekkel.
És nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. A református istentiszteletre nem akartak elvinni, katolikusra. Nem tudtak eljönni velem. Amikor édesapám kiszabadult, hát akkor több gondja is volt a családnak sem, hogy az, hogy engem elkezdjenek hittanra járatni. Úgyhogy viszonylag későn, 11 évesen kapcsolódtam be. Akkor lettem első áldozó is, de valahogy akkor úgy az egész közösség és az egész, amit ott a templomban találtam, megragadott, és ott tartott a mai
és
napig is. Igen.
És ott ragadtál. Te voltál az elsők között, akik lányként magukra ültették a minisztráns ruhát, úgy
igen,
tudom.
Igen, egy osztálytársnőmmel ketten voltunk az első felolvasók. Akkor még csak felolvasni volt szabad a lányoknak, viszont fölvehettük a minisztráns ruhát, még a piros gallért is föltehettük hozzá, és a Szentmise olvasmányait, illetve a hívek könyörgését olvashattuk fel. Később aztán olvasók többen is lettek, úgyhogy már a minisztráns felolvasó lányoknak külön kollégiumuk is alakult.
Mi az, hogy kollégium?
A kollégiumnak...
Ott laktatok a templomban, egy külön kollégiumban?
Igen, hát ez egy... Felső Krisztinás zsargon, A kollégiumnak a minisztráns korcsoportokat nevezzük.
Tehát egy korcsoport alkot egy kollégium nevű közösséget.
Amelynek van egy vezetője, aki a megtisztelő dékán névre hallgat. És akkor ezek a minisztráns csoportok együtt maradnak éveken át, és együtt készülnek a szolgálatra.
Tehát alakult egy kollégiumotok, és aztán a minisztránságba is.
A minisztránságba akkor kapcsolódtunk be, ez már 1976-ban volt, amikor egy az egyházközségből való fiatalt, Nyíri Róbertet szentelték pappá. Ő ugye hát augusztus 1-jel kapta a dispozícióját, és egész nyáron otthon volt, és ott misézett.
Ő aztán Bajnán plébános volt.
Ő most Bajnán plébános, igen. Uh-huh. És ő megengedte, hogy az ő szentmisén a lányok is ott állhassanak az oltárnál. Igaz, hogy nem beöltözve, úgyhogy akkor a fiúk sem öltöztek be. De akkor ott minisztráltunk az oltár körül, és aztán ez a Hajdárpád atya, Berzsenyi István atya, majd Hajdárpád atya volt a plébános, hallgatólagos beleegyezésükkel odáig jutott, hogy a lányok is már beöltözve vehettek részt a szentmisén.
Igen, ezek azok az évek, amikor a gitár létjogosultságot kapott a templomi énekek között, a gitárkíséret és a lányok Igen. is elkezdhettek minisztrálni. Hitoktató vagy, csoportokat, kisiskolásokat, nagyobbakat vezetsz. Mikor Igen. kezdődött ez, és mit is jelent ez?
Ez pontosan 25 éve kezdődött a rendszerváltáskor, 89-ben adódott lehetőség, hogy világi is hitoktató lehessen. Már korábban elvégeztem a hitoktató képzőt, akkor is, ha nem látszott remény arra, hogy majd egyszer ezt valamikor gyakorolni is lehet. Minisztráns vezető voltam, akkor szerettem meg a gyerekekkel való foglalkozást, és egyszer kényszerűségből az akkori káplánt kellett egyik hittanóráján helyettesítenem. És rájöttem, hogy egész más dolog egy hittanórát tartani, mint kajla minisztránsokkal küszködni.
Mert hogy?
Mert ott azért rend van, tananyag van, tehát azt másképp lehet, felelősebben lehet. A minisztráns vezető az egy kicsit nagyobb gyerek a gyerekek között. A hitoktató azért az már minőségileg másképp áll a gyerekek közt. És akkor jelentkeztem a hitoktató képzőre, elvégeztem, és amikor 89-ben lehetőség nyílt rá, akkor elkezdtem. Életem első hittanóráján 42 elsős ült egy teremben.
Ez tanterem volt, iskolai
hittan
volt?
Ez a plébániának a nagy terme. 7 oldalas óravázlatot készítettem magamnak, minden szót leírva, hogy mit és hogyan fogok mondani. Az óra következőképpen kezdődött, megálltam középen, vártam, hogy egy kicsit a zsibongás előjön, és egy nagymama a fal mellől oda kiabált az unokájának, hogy Zsoltika, maradj már csöndbe, mindjárt jön a tisztelendő bácsi, aki tanítani fog.
Nesze neked.
Nesze neked 7 oldalas óravázlat, hát erre a kezdésre nem voltam fölkészülve, úgyhogy így indult.
De nem szekte kedvedet.
Nem szekte kedvemet, ma már ugyancsak heti 1 órában csinálom.
És nem 42 gyerek van, gondolom a csoportba sajnos.
És nem 42 gyerek van, hiszen akkora rendszerváltás hirtelen buzgóságában volt év, hogy 120 első áldozónk volt, most már 20-25 az éves létszám.
Elég szomorú, ahogy nézegetem így a egyházközségi statisztikákat, a Felső Krisztinavárosi plébánia újságját, 2 havonta van 25-30 halott, esküvő 1-2 és keresztelő se sokkal több, első áldozások száma is így alakul. Vajon ügyetlenül képviseljük az ügyet? Azért vannak ilyen kevesen? Miért fogynak el? Vagy egyszerűen demográfiai apály van?
Közrejátszik ez is. A 12. kerület azért egy erősen előregedő kerület. Tehát fiatal házasnak nehéz ott lakást venni, nehéz oda költözni. Ami öröm, hogy akik viszont fiatal családok vannak, nagyon sok-sok gyerekes közöttük. Az, hogy a hittanosaink létszáma kevesebb, annak oka az is, hogy létrejöttek az egyházi iskolák. Mi környékünkön is több is van belőlük, Tehát aki már egyházi iskolában heti 2 órában hittan tanul, azt, ha elhozzák is a templomba, akkor ő szkólás lesz, minisztráns, cserkész, ő nem hittanra fog odajárni, esetlegesen nem is ott lesz első áldozó. Tehát a számok azért nem feltétlenül elszomorítóak, csak legfeljebb az átrendeződést mutatják.
Említettem a beszélgetésünk elején, hogy ott vagy segítőként, tanácsadóként, ha megkérnek, immár a sokadik káplán mellett, aki hát régen valamikor több káplánja volt ennek a plébániának is, de most általában egy van, és tartod is velük a kapcsolatot, ők is ragaszkodnak hozzád. Úgy tűnik nekem, hogy kicsit örökbe fogadod itt a csetlőbotló kezdő, frissen szentelt káplánokat, de olyan finoman csinált, hogy nem érzik tolakodásnak. Ez művészet.
Hát, ha így látod, akkor örülök neki. Igyekszem ezt úgy tenni, hogy ha kérnek segítséget, akkor megadom. De nem megyek oda, hogy de mi ezt így szoktuk csinálni, és most így legyen. Viszont mindenképpen azért az hasznos nekik, hogyha valakitől a folytonosságot megtudják, a folyamatokat, hiszen végül is egy ismeretlen közegbe csöppennek.
Még a hitoktatással kapcsolatban iskolai hitoktatást is kipróbáltad, vagy pedig mindig a plébánián oktatsz hittant?
Iskolai hitoktatást helyettesítő óraként akkor tudtam, sajnos vagy szerencsére kipróbálni, amikor munkanélküli voltam, és így napközben jutott idő arra, hogy elmenjek iskolába is tanítani. Mivel dolgozom napi 8 órában, így nincs lehetőségem az iskolai hitoktatásra.
És pihentető, kikapcsolódás, hobbi, szolgálat, mi neked a hitoktatás végül is?
Mindegyik, amit elmondtál. Szolgálat is abban az értelemben, hogy tudom, hogy vasárnap este neki kell ülni és fölkészülni az órára. De hiányozna, ha nem így lenne. Pihentető és öröm a gyerekekkel lenni. Hobbi is, mert szabadidőmből csinálom, ingyen csinálom, és örömmel teszem.
És hát a te gyermeked, találmányod, kezdeményezésed egy heti hírlevél is, amelyet nagyon kitartóan, ha esik, ha fúj, évente, talán a nyári időszakot kivéve minden héten megkapnak a hirdetésekkel, egy kis jó tanáccsal, egy kis versidézettel. Hogyha egyszer véletlenül elromlik az e-mail, akkor hoppon maradnak az emberek.
Igen, ez a hírlevél a búcsúval, keresztelő Szent János ünnepével szokott szabadságra menni venni szanktéig, de a tanév során valóban ez hetenként megjelenik, inkább úgy mondanám, hogy elküldésre kerül a plébánia levelező listáján. Amikor 2 éven át idegen ajkú kisegítő lelkészünk volt, akkor kellett átvennem a hirdetések írását.
Szép szorgalommal tanulta a magyar
nagyon
nyelved.
Nagyon szép szorgalommal tanulta, de azt mondta, hogy azért írni neki ne kelljen. Igen. Mert az túl sok erőfeszítést igényelne, és jó, hát akkor írom a hirdetést. Na, ez rajtam maradt azóta, mert akkor jöttek az újmisés káplánok, és jaj, még őt ne terheljük a hirdetés írásával. Úgyhogy aztán most már évek óta írom a templomi hirdetéseket, abból alakult ki, hogy ha már úgyis írott, tett föl a levelező listára. És akkor egy fejezet, egy pont került hozzá ehhez a hirdetéshez, hol az ünnepek, hol a közösségünk életének eseményei, hol egy-egy imádság, és így alakult ki a hírlevél, amiben van azért más plébániák elektronikus hírleveléről lopott ötlet is.
Jó, hát mindenki igyekszik forrásokból meríteni, ebbe semmi kivetni való nincsen. A diákmiséken, a gyerekmiséken is a hittanversenyt, annak az eredményhirdetését szervezitek, és a sportszeletek és egyéb kis apróságok olyan örömet okoznak ezeknek a gyakran jómódú családok gyerekeinek is, mint hogyha egy 2 hetes mediterrán utazást nyernének, olyan nagy várakozással tekintenek elé. Szép, hogy tudjátok animálni a felnövekvő korosztályokat.
Szinte várják már a kisebb gyerekek, hogy ők is belenőhessenek abba, hogy már rejtvényt fejthetnek, már kihívják őket az oltárhoz, jutalmat kapnak. Tehát valóban hagyománnyá vált, és szeretik.
Úgy tudom, hogy köztisztviselő vagy.
Most már kormánytisztviselő vagyok. 1990-ben a megújulás örömében és lendületében egyházi alkalmazásba álltam a budapesti iskolai hitoktatás létrehozására. Alakult meg a budapesti hitoktatási felügyelőség.
Ez még gondolom Nagy Imre helynöksége idején.
Nagy Imre atya helynöksége idejében,
igen, és
Bognár Lajos atya volt a hitoktatási felügyelő. Meghívtak oda részben gazdasági, részben szakmai munkatársként. Szép évet töltöttem el, de aztán úgy adódott, hogy akkor Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak hívták, a közoktatási helyettes államtitkár kért egy összefoglaló anyagot a budapesti iskolai hitoktatás helyzetéről. Főnököm megbízott, hogy készítsem el, és mivel ő nem akart bemenni, mondta, hogy vigye be.
És azt mondták, hogy olyan jó, hogy maradj itt.
Körülbelül így történt, elvittem, illedelmesen kopogtam az államtitkárság ajtaján, hogy ez
még
ez
a Platti
vagy...
Iván idejében van, vagy mikor?
Igen, de Dobos Krisztina volt az államtitkár,
ja,
most januárba temettük őt, hogy ez vagyok, innen jöttem, államtitkár asszony kérésére hoztam. Mire mondták, hogy tessék bemenni? Leültünk, belenézett, kérdezgetett, beszélgettünk, és a beszélgetés végén elhangzott a kérdés, hogy nem akarok-e ott dolgozni. Akartam, hát ez 1992-ben történt, és azóta mai napig is kisebb kényszerű megszakításokkal közigazgatásban dolgozom, és az oktatási minisztérium, amikor éppen, ahogy nevezik, területén.
Egyedül érzed, nem vagy férnél, de nem vagy egy szingli típus. Ehhez az egyházközséghez tartozik egy kórusvezető, énekvezető, karvezető, hasonlóan az élete, a munkája az állapotból, egy kötelezettségei és az egyház. Teljes élet ez?
Van, amikor úgy érzem, hogy igen, és van, amikor nem annak érzem. De azt hiszem, ez így normális. De általában úgy érzem, hogy teljes élet, és nagyon nagy családom van.
Hála Istennek, igen.
Már ez... mondhatom azt is, hogy hittanos unokáim vannak, hiszen a volt minisztránsaim gyerekeit tanítom.
Sokak nevében köszönöm szépen azt az áldozatos munkát, amelyet végzel, és azt különösen, hogy nem látszik rajtad, hogy áldozatnak éreznéd.
Akkor nehéz is lenne csinálni, akkor egy olyan muszáj dolog volna.
És azt se látni, hogy bárkire is bármikor terhes lenne ez az ügybuzgalmat. Olyan mérték ket tudsz tartani az emberi kapcsolatokban, amelyek egyszerre tesznek nélkülözhetetlenné, és mégis mindenki szeret.
Ezt örömmel hallom, de azért néha szeretnék kevésbé nélkülözhetetlen lenni most.
Jó, hát
már.
Gondolom összegyűlik jócskán, de fiatalon is tartja az embert ez, nem?
Igen, igen. A gyerekek közt lenni, egyáltalán közösségben lenni, az tartást ad, és viszi magával az embert olyan vállalkozásokra, dolgokra, amikre egyedül biztos, hogy nem menne.
A közelmúltban táboroztatok elég sokan.
Igen, a 4. plébániai tábor zajlott le nemrégiben, 140-en vettünk részt rajta Bükszéken.
Ez nagyon impozáns létszám.
Sok, mindenképpen sok, szervezni, előkészíteni, ott összetartani.
Nem ez lesz a szabadságod. Lesz valami szabadság azért a nyáron?
Lesz szabadság a nyáron, igen. Barátnőmmel megyünk nyaralni Sopronba, és kicsit valószínűleg Ausztriába is áttesszük a lábunkat.
Lukács Krisztinával beszélgettünk, édesapjáról, Szepességről, 1956-ról, a Szentendrei Ferences gimnáziumról és egy budapesti budai plébániáról, ahová kötődik Krisztina élete. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.